Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerencsvára a Zemplén egyik különleges erőssége volt. A megszokottól eltérően nem hegytetőre, hanem mocsaras lápos területre építették. Évszázadokon át a Rákóczi család tulajdonában volt. Gozsák Attilával, a Zempléni Múzeum történészével arról beszélgetünk, hogyan született meg ez a különleges erődítmény. Milyen szerepet játszott a rákóciak életében, milyen történeteket rejtenek a kőfalak, és hogyan lehet megtölteni a jelenben tudományos és ismeretterjesztő programokkal. Tartsanak velünk!
Vannak olyan források, amelyek már a honfoglalás korában ezt a vidéket lakottként írják le. Ugye itt a honfoglaló magyarok egyik főszállás területe, a egyik első főszállás területe a Bodrog köz volt, amely nem olyan messzire terül el vidékünktől, és állítólag a legenda szerint, ez csupán legenda, de ki tudja, minden hordozhat valóság alapot magába, maga Árpád vezér tartotta a szerencsésnek e vidéket a letelepedésre, és innen ered szerencsnek a neve. Igazából ezt nem tudjuk pontosan.
A legenda ez.
Igen, tehát ez is egy nagyon kézenfekvő és jó megoldás lehet a szer. Főleg, hogy most én a Encs szót hirtelen nem tudom definiálni, de van egy Encs nevű település is a vármegyénkbe. Akár valami nemzetségre utaló is lehet, mint egyébként itt a szomszédos, vagy nem messze levő Tarcal, ugye Tarcal vezérre utal. Maga Borsod vármegye neve az Bors vezér után kapta nevét, Anonymousnál ugye Borsú alakba fedezhető fel. Tehát ezzel a vidéken megtelepedtek a magyarok is már honfoglalás után nem sokkal. Ellenben itt a vár, ez egy kései vár. Itt a környékünk várai azok többnyire a tatárjáráshoz kötődnek, vagy akár már előtte is állottak, vagy a tatárjárás után hozták létre az erődítéseket, miután rájöttek, hogy bizony már a kővárak kellenek az ilyen földváros sáncos rendszerek helyett. És ezek itt többnyire általában hegytetőn találhatóak itt egyesített vármegyénk minden egységében. Egy biztos, hogy itt egy másik természetes védelmi pluszt aknáztak ki, az, hogy mocsaras lápos terület. A mocsaras lápos területből lehet, hogy konkrét, ahol a vár fekszik, egy picit kiemelkedik, amiatt nem süllyedt el még azóta se. De az biztos, hogy a pataki várhoz, Sáros patakihoz hasonlatosan nem hegytetőre épült, mint akár a Füzéri, a Boldogkő várajai, a Krasznahorka, hanem itt inkább a lápos, mocsaras vidéket használták ki egy ilyen természetes védő zónaként gyakorlatilag, és ez csak a 16. század közepére, második felére épült fel ez a vár. Tehát ez a mai egyesített vármegyénknek az egyik későbbi vára.
Nagyon jó ez a terepasztal. Ez valamikor így nézett ki a vár? Tehát volt valamikor ilyen képe? Most ebből a szögből, ha látjuk, ez maga a makett. Viszont ha a jobb oldali képre ránézek, ott még látom ezt a bástyát. Jól látom, vagy teljesen más időszakát ábrázolja ez a terepasztal a várnak?
Jól, abszolút jól lehet látni. Tehát ez az a bástya. Ugye itt, ami itt a külső várfalnak az eleje, most is ott jövünk be, mi is minden reggel, meg ön is valószínűleg ott jött. Ha mégsem, akkor hátulról. Igen. Csak itt már most ugye szálló van, azért ott a képen látszik is, hogy ugye vastagabb részről beszéltünk, de ez ugyanaz, illetőleg az a különbség a mai állapot és a kép között, hogy a mai állapot már visszahozza a maradványait ezeknek a falaknak. Ezek így rézsűsen nyúlnak ki a két oldalra. Ma, hogy amikor ön is megérkezett az épületbe, akkor egy kicsit szűkebbre vett épületfalak vannak, azok a modern épületfalak, de itt a várkertből láthatóak a nyomai ezeknek a külső falaknak is. Tehát abszolút ez a fénykorát idéző alaprajz, ez ma is látható, hogyha kimegyünk.
Mikor került ez a Rákóczi család tulajdonába?
Mielőtt konkrétan válaszolnék erre a kérdésre, szeretnék egy kicsit reflektálni a kiejtás címére, ugye egy dinasztia születés az a címe. Mert ha azt mondjuk, hogy Rákócziak, akkor szerencsétől sokkal hamarabb eszébe jut szerintem az embereknek Sárospatak, Borsi, Kassa, Munkács, vagy akár az erdélyi fejedelemség. Azonban aki a dinasztia egyrészt főrangúvá emeléséért felelős idézőjelben, illetőleg aki a pénzügyi gazdagságát megteremtette a dinasztiának, az Rákóczi Zsigmond volt. Ott látható is, igen, a családfán kiemelt helyet kap. Rákóczi Zsigmond családi központnak rendezte be a várat. Egyébként ő volt Dobó István után egri várkapitány, és a Szendrői várban is volt, de aztán 1583-ban zálogként megkapta ezt a várat és szerencsét mellé, majd az 1600-as évek legelejére pedig már örök tulajdonként gyakorlatilag, és ez volt a gazdasági és családi központja neki. Rákóczi Zsigmond volt a nemzetségéből a legelső, aki egyébként erdélyi fejedelem is lett. Ugye utána őt még 4 Rákóczi követte az erdélyi fejedelmi trónon, tehát sok tekintetben ő volt az első, aki főnemesi rangig vitte. Ő volt az első, aki erdélyi fejedelem volt. Ő alapította meg a családnak a vagyonát, és ő bizonyán teljes mértékben szerencshez kötődik. Itt nyugszik most is a református templom kriptájába találhatóak az ő csontjai. Tehát Rákóczi Zsigmond volt, aki nagyon ide kötődik. Utána már az ő gyermekei, többek között első Rákóczi György, már családi központként nem szerencsét tették meg, ő Sárospatakra költözött, ugye. De egyrészt az sincsen messze, és pont ezért lehetett gazdasági központ még a későbbiekben is szerencs a Rákóczi család számára. Második Rákóczi Ferenc is szeretett itt személyesen is időzni, illetőleg ő volt az utolsó, aki még katonai jellegű átépítéseket kezdeményezett a váron. Tehát sosem volt elhanyagolva számukra, hogyha nem is ez volt a központi hely, mindig is fontos volt, már csak azért is, mert Szerencs és a Tokai vár, azok gyakorlatilag így a felvidék keleti kapuját jelentették a török elleni háborúskodás időszakába, illetőleg, ugye mikor három részre szakadt az ország, akkor a Habsburgok és Szapolyai, illetőleg az ő utána jövő emberek számára is egy ilyen ütköző zóna volt. Tehát ez gyakorlatilag három ország vagy politikai tömbnek a határmesdjén feküdt ez a vidék, ezért fontos szerepe volt mindig is.
Régi nyílászárok, ezek az alacsony főhajtást igénylő ajtók, ezek mindig is ajtók voltak, tehát két termet kötött össze, ez pedig egy, hát nem tudom, hogy mi lehetett, talán egy csiga lépcső lefelé. Ha lekukkantunk, igen, akkor mondjuk, igen, látjuk is a csiga lépcsőt, egy kő lépcső vezet lefelé, illetve fölfelé, egy boltíves ajtó. Előtt állunk.
Részben a hő megtartásban is szerepe volt a alacsony ajtóknak.
Hát akkor belépünk főhajtással a következő terembe, és egész más az enteriőr, egy köthető a várhoz talán.
Abszolút, a kor az ugyanaz, csak ez a hétköznapi élet enteriőr. Ugye itt a háborúskodás csúnya terméből jöttünk, itt viszont a főúri kastély időszakának belső életét ismerhetjük meg, használati tárgyak, viseletek, egy-két bútor látható, illetőleg a Visói Bibliának egy másolata, hiszen nagyon fontos, hogy Rákóczi Zsigmond volt, aki ide hozatta azt a nyomdást, azt a lengyel származású nyomdást Vizsolyba, aki a Gönczi Prédikátor Károlynak a fordításában az első teljes magyar Biblia fordítást kinyomtatta 7-800 példányba, ami másfél évig tartott 7-800 példányt kinyomtatni. Nem csak azért, mert nagyon vastag, ha ránézünk tényleg, nagyon vastag, de ugye azért akkor egy sokkal lassabb folyamat volt. Manapság egy-két nap alatt megvan több száz könyv kinyomtatása, akkor még ugye nagyon hosszadalmas munka volt. Tehát így Rákóczi Zsigmondhoz köthető az első magyar nyelvű biblia megjelenése is. közvetve több módon is, ez az egyik, amit szoktak általában mondani és az emberek. A másik, ami számomra még izgalmasabb, de ez egyéni beállítottságom, hogy itt ugye az 1600-as évek elején a naptárreform időszakát is éljük, mikor a régi Julianus naptár helyett bevezették a Gergely naptárat, hogy ugye október 1-e után 15-e jött egyből, és így kiküszöbölték azt a évszázadok alatt összeszedett, másfél évezred alatt összeszedett csúszást, ahogy eltértünk a naptártól, és akkor kicsit átszabták ugye az év hosszát, és az a lényeg, hogy ez a naptárreform hiába tudományosan ma is teljesen megalapozottnak tartják, de hát ugye a pápa, Gergely pápa adta ki, így a reformátusok nem igazán akartak átállni rá. Mint hogy napjainkban az ortodox egyház még mindig a régit használja, a Julianus naptárt, ezért vannak két hét eltérésben. Ekkor a reformátusok se akarták. És itt a lengyel nyomdász, a Mancskovics, de nyomott ki ilyen régi naptárokat is a reformátusoknak, és ezt ám az államhatalom nem nézte jó szemmel, és majdnem be is záratták az ő könyvnyomdáját azért, mert Julianus naptárakat nyomtatott. És Rákóczi Zsigmond volt az, aki megvédte ezt a nyomdát, és gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy néhány évvel később ki tudták benne nyomtatni a Vizsai Bibliát.
A folyamatosan megújuló, illetve az időszaki tárlatok mellett mi az, ami még belefér az intézmény kínálatába?
Ja, természetesen azt valljuk, hogy csak úgy lehet egy múzeum, hogyha tudományos műhely is mellette. Tehát egyrészt szakmai tudományos kutatások is zajlanak, amik kevés betekintést nyernek az emberek, maximum ugye, amikor publikációk formájában azok megjelennek. De vannak kifejezetten kifele irányuló programok is, például akár múzeumpedagógiai foglalkozások, melyre szeretettel várjuk az osztályokat, ezeknek az új tematikáját is most dolgozzuk ki, hogy egy új, modernebb, komplex múzeumpedagógiai foglalkozással várjuk a gyermekeket, illetőleg különböző előadások, szakkörök is beindulnak. Most a legnagyobb friss ilyen előadás sorozat, ez a Vár a tudomány. Két szekciója van, van a műszaki természettudományi, illetőleg a bölcsészettudományi szekciója. Két hetente felváltva egy-egy előadást tartanak a szekciók, neves előadókat hívunk meg, beszéljenek, pár példát említsek, volt szó az űrkutatásról, itt a természeti értékeinkről, itt hegy alján, volt szó Lórántfi Zsuzsannáról, itt a környébeli várakról, Jókai Mór életéről lesz egy előadás. Nagyon különleges, sok esetben évfordulós témákat igyekszünk előhozni az önkormányzattal együttműködésbe. Hatalmas érdeklődés van egyébként rá.
Olyan szinten nyitott, hogy bárki jöhet.
Abszolút.
Tudománytól, érdeklődéstől függően.
Abszolút.
Vagy függetlenül.
Nyitott és ingyenes. Tehát ez a két alap pillére van, hogy mindenki számára és teljesen ingyenesen látogathatóak. Hatalmas sikere volt eddig is, időseket, fiatalokat, minden korosztályt lehetett látni, aminek nagyon örülünk. Tehát tényleg itt szerencs méretéhez képest szerintem hatalmas az érdeklődés, mert azért Sárospatak, Sátoralja, Újhely, Miskolc, sok helyre járogatok előadásokra, konferenciákra, akár meghallgatni, akár előadni, de itt tényleg hatalmas az érdeklődés. Úgyhogy ez két hetente kerül megrendezésre. Most van elbírálás alatt az, hogy történelmi emlékhelyé váljon a Szerencsi Vár a református templommal együtt, melyben egyébként Bocskait kikiáltották Magyarország vezérlőfejedelmévé, és most például más Rákóczi Zsigmond földi maradványa is ott találhatók a templomban. Tehát a templom területe az azt körülvevő templomkert, és a várkert együtt történelmi emlékhely státusz kapjon. Ez egyrészt egy nívós elismerés, másrészt kapukat is meg tud nyitni. Van egy ilyen pályázat, de beadtuk a 200. évfordulóját ünneplő Magyar Tudományos Akadémiához a tudománybarát település pályázatunkat is, mely során azok a települések, amelyek különlegesen pártolják a ismeretterjesztő, tudományos munkásságokat, előadásokat, egyebeket, olyan települések csatlakozhassanak, és oda is beadtuk a jelentkezésünket. És így a Vár a tudomány előadás sorozattal például nagy esélyesek vagyunk, hogy megkapjuk ezt az elismerést, amely még jobban előre tudja vinni, így mint egy önmagát gerjesztő, generáló folyamat, illetőleg most tervezés alatt áll a legfrissebb projektünk, az egy helyi és honismereti szakkörnek az elindítása, amely során főként helyi iskolásokat, de rokonjaikkal együtt akár, tehát szülőkkel, testvérekkel együtt, elvinni egyrészt környékbeli történelmünk szempontjából fontos helyszínekre is, de másrészt természeti értékeinket megnézni, akár biciklitúra, kirándulás az erdőbe, illetőleg országos szinten is, hogy megnézni mondjuk az Egri várat, vagy a Festikőr képet, vagy akár a esztergomi bazilikát. Tehát, hogy ilyen utazásokat is létrehozni, ahol kis előadás, kis múzeumlátogatás, vagy emlékhelylátogatás, meg egyéb programokkal kicsit építjük a fiataloknak a tudását és lelkét.
Gozsák Attilával, a Zempléni Múzeum történészével a Szerencsi Vár múltjáról és az idei év újdonságairól beszélgettünk. A muzsika után Békés Sámsonban folytatjuk utunkat. Békés Sámson első pillantásra egy csendes alföldi település, de az érkező hamar felfedezi a múlt apró lenyomatait. A település határában húzódó vízfolyások és a környező mezők a régi tanyavilág hangulatát őrzik. A község központjában, a Hősök ligetében sétálva, a település múltjának eseményeit idéző szobrokat, emlékműveket, emléktáblákat találunk. Nyáron szökőkút csobogás, padok, árnyat adó vadgesztenyefák marasztalják a délalföldi településre érkezőket. Története van a Török hídnak, a Nepomuki Szent János szobornak és a község gyógyteáinak is. Kovács Szabina, magyar történelem szakos tanár, helytörténész, kalauzol.
Maga a település már a 11. században létezett, de még nem bizonyítható, hogy Sámsonnak nevezték. Első írásos említése az a 15. század közepén, a Hunyadi akkorából való. Régészeti emlékek természetesen vannak már a bronzkorból, tehát még a honfoglalás előtti időkből is, de épület az a 1806-ban emelt Károlyi Magtár, talán a legrégebbi épület.
Ennek még magtár formája most is van?
Természetesen ez az eredeti formában fennmaradt. Egy kicsit lerobbant állapotban van, ez a Majorban található, ide körülbelül 2 kilométer a falu központjához.
A Károlyi család birtokosa volt a területnek, itt a sámsoni birtoknak? Most még Sámsonról beszélek, mert nyilván itt a névnek is van jelentő. A jelentése.
Igen, tehát a legismertebb tulajdonos ugye a Hunyadi család, ők utána a jaksicsoknak adományozták vitézi érdemeikért. A jaksicsokat követően vásárhelyi és makói gazdák használták egészen 1722-ig, akkor került Károlyi Sándor birtokába, Sámson, több más faluval együtt.
Úgy érzékeltem, hogy ez egy viszonylag nagy község. Elterülő, szétterülő, kik élnek itt, kik népesítették be a községet?
Károlyi Sándor, vagy inkább még inkább a fia, Károlyi Ferenc volt az, aki újra telepítette a falut. Ugye a legtöbb középkori alföldi magyar falu a tatárjárás során megsemmisült, utána a krímit tatár pusztítás török hódítás idején elnéptelenedett, és Károlyi volt az, aki 1722-ben dohánykertészeket telepített ide a Majorba, és majorságot hozott létre. Dohánykertészek kötöttek szerződések a földesúrral, és a terményeiknek egy meghatározott mennyiségét be kellett szolgáltatni, és cserébe ugye itt kaptak földterületet, és itt éltek több száz évig.
Meddig volt ez meghatározó? Mi váltotta a dohánykertészetet?
Ez a 18. századról beszélünk, amikor ez a majorsági gazdálkodás virágzott, és még a 19. század is, tehát akkor még kertészet volt. Egészen az 1860-as évekig arról van szó, hogy ugye a Majorban van egy település, ahol ugye kert tész családok dolgoznak, és 1960-ban alapult a jelenlegi falu. Van erről egy legenda. Írásos dokumentumokat nem találtam, vagy nincsenek, vagy elvesztek, vagy majd még ezt majd megtaláljuk. De a Józsa bíró legendája. Józsa bíró a földes úrral, aki Károlyi György, ugye Széchenyi István jó barátja, ismert magyar politikus. Károlyi György megvesztegette ezt a Józsa bírót, hogy beszélje rá a falu lakosságát, hogy a Majorban található nagyon jó minőségű termőföldekről költözzenek a Szárazér partjára, ide erre a területre, ami kevésbé jó minőségű, agyagos, terméketlen talaj, és ezért állítólag néhány holt földet, meg egy tanyát kapott cserébe. Na most erről, ez ugye szóbeszéd, és ugye akkor alakult a falu, az első utca, amit Sűrű utcának neveztek, és épp most a múlt héten beszélgettem egy hölgyel, aki ebben az utcában lakik, és mondta, hogy az ő házuk, amikor itt csatornázási munkálatok voltak, bizony hatalmas nagy agyag rönkre épült, tehát valóban agyagos ez a szárazérpart, nem olyan termékeny, mint azok a kiváló minőségű fekete termőföldek. Úgyhogy elképzelhető, hogy volt ez a paktum, ugye a népi emlékezet megőrizte, illetve egyházi anyakönyvekben található Józsa nevű öngyilkos, mert hogy utána ez a bíró öngyilkos lett, és a róla, a Józsa fára, ami egy nagyon jelentős katonai térképen is fellelhető objektum volt, már most kiszáradt, elkorhat, és a Józsafa nevű szilfára akasztotta fel magát. Tehát ez egy ilyen szomorú történet, de ez a falu alapításának ez a históriája.
Az alapításhoz hozzátartozik, illetve
tehát a mára fejlődéshez, hogy a Sűrű utcából kijöttünk a főtérre, itt áll a református templom. Talán ez volt az első gyülekezete a településnek, tehát a reformátusok telepítették be?
Igen, tehát a ide telepített kertészek egy része Vásárhelyről jött Sámsonra, és ők ugye javarészt reformátusok voltak. Na most ők 1812-től alapítottak itt egyházat. Kezdetekben előtt is voltak itt hívő emberek, de maguk között tartották az istentiszteletet. 1812 volt az az év, amikor először papot hoztak, és akkor emeltek itt egy vályog templomot. Ez a kőtemplom, ami itt látható Békés Sámson központjában, 1872-ben épült.
Bejöttünk a főtérre. Nem csak a főtéren, de több utcának a két oldalán gesztenye fasorokat látok. Öreg gesztenyefák, és nagyon szépek. Ilyen mennyiségben Alföldön ritkán lát az ember. Nagyon szépek.
Igen, ez a falu egyik jellegzetessége, ez már 20. századi, tehát a II. Világháború után telepítették. Talán a 60-as években ezeket a fákat. Nincsenek védelem alá helyezve, vagy legalábbis én nem tudok róla. Kísérlet történt, tehát megszámozták őket, ilyen kis narancsárga számokkal vannak ellátva. Illetve a vadgesztenyének az a problémája, hogy megtámadja ez az aknázó moly nevű lepke, és hát ilyenkor nagyon szép még nyáron, de utána elkezdenek a levelei sárgulni, és bizony több 10 millió forint vagy 100 millió forintos tétel lenne mindegyiket olyan ellátásban részesíteni, hogy ezek az élősködők eltűnjenek. Ez a moly, ez a 90-es években lepte Európát, előtte nem volt itt ilyen. Úgyhogy a gyerekkoromban még nem volt ilyen probléma. A legkorábbi emlékmű itt a Ligetben, maga a Liget, ugye, hogyha ezt lehet említeni. Tehát ez a Hősök tere, ahol most állunk, és azért Hősök tere, mert az első világháború hősi halottjainak emeltek itt már a 20-as évek elején, 1920-as évek elején emlékfákat. A tisztek, a hősi halott tisztek tölgyfákat kaptak, a közlegények pedig egyéb fákat, illetve volt egy Wolfinger János nevű 18-19 évesen elhunyt fiatal ember, aki a helyi bérlőnek volt a fia. Ő neki egy olajfa állt itt, de az már sajnos nem látható. Tehát itt ezeknek a fáknak is története van, így azért 100 év után már eléggé pusztuló félbe, tehát száradnak ezek az öreg fák, de látszik, hogy itt igyekszik a település újra pótolni őket, igen.
De jellemzően tölgy, tehát itt is most két árnyas tölgy alatt állunk.
Igen, japán akác van, itt szél, vadgesztenye, sőt, ott látunk hásfákat is, igen, Ligetnek az északi oldalán. Szemben a hásfák mögött állt a Vidovszki gyógyszertár. A 20. század elején Vidovszki István nagyon ismert személyiség volt abban az időben. Amerikába szállítottak Sámson gyógyteát innen hajón, úgyhogy
nagyon... Sámson, az ő készített gyógyteát?
Bizony, igen, tengeren túlra is vitték a Sámson gyógyteát.
Növényekből készítette?
Hársfa, kamilla, édesgyökér, és külön, tehát itt
keverék volt.
Igen, hát meg mindegyiket másra használta, és a Sámson lakosságának jelentős része dolgozott, főleg asszonyok napszámban, mert hogy könnyebb munka volt itt a Vidovszki gyógyszertárban, mint mondjuk a földeken, és jobban is fizetett. Ennyit, és ott látunk néhány hásfát, na az még a Vidovszki idejé volt, tehát 100 évesek.
Látunk egy 1914-18-as emlékművet, egy hősi emlékművet, ez van itt közvetlen közelünkben.
A Ligetnek a legrégebbi emlékműve ez az első világháborús emlékmű. Ez az első és a második világháború hősi halottainak állít emléket. Az első világháborúban 189-en, a másodikban 56-an haltak hősi halált a településről. Ez az emlékmű Nemes György szobrász alkotása, tehát 1928-ból, és talán ez a legszebb, legkiemelkedőbb momentója a Ligetnek.
Igen, itt vannak oldalt a nevek, Sűrűn, első világháború, igen. Szintén két tölgyfa alatt áll a következő emlékmű, ami egy koszorúzási pont is, úgy látom, centenáriumi emlékpont.
Igen, olvasható is, hogy a 1848-49-es forradalom és szabadságharc századik évfordulóján állították Békéssámsonon. Itt szoktak március 15-én iskolások koszorúzni, illetve az önkormányzat.
Thank you.
2006-ban emeltek emlékművet Sámsonon az 1956-os forradalom eseményeinek emlékére, 50. évfordulójára, tehát ez egy 56-os emlékmű, illetve 2015-ben kapott Anus István, az egykori békéssemsoni polgármester mellszobrot, ő 56-os ellenálló volt. Ő volt a helyben szerveződött magyar ellenállási mozgalom vezéralakja itt Békéssemsonon, tehát 56-os ellenálló. 1953-ban itt szerveződött a Ligetben a magyar ellenállási mozgalom, és vannak olyan történészek, akik innen vezetik le magát az 56-os eseményeket is. Tehát itt nagyon komolyan szórólapoztak, szervezkedtek. Itt látható a Szabadságháza, amely múzeum ennek ezeknek az eseményeknek állít emléket. Ott személyesen több órányi anyag visszahallgatható, úgyhogy ott
visszaemlékezésekből gondolom.
Visszaemlékezések, interjúk, a résztvevőknek a fotói a falon, úgyhogy itt ez nagyon érdekes, akit ez a korszak így érdekel.
Ezt a gyűjteményt nemrég hozták létre, vagy ez már egy...
Ez mostani, tehát...
Újdonság lehet esetleg.
Igen, 2015 utáni. Schmidt Mária féle kezdeményezés. Ugye, mint Hódmezővásárhelyen az Emlékpont Múzeum, vagy a Budapesten a Terrorháza, úgy itt Sámsonon a Szabadságháza, ez a 56-os eseményeknek állít emléket.
Egy másik emlékműhöz érkezünk, ez pedig már egy időutazás, igen, vagy egy idővel később, 1963, egy kevésbé ismert esemény. Mi is történt 1963. június 16-án Békéssámson határában?
Ez a Tarom repülőgép lezuhant a falu határában, és ennek a emlékére 2008-ban állították ezt az emlékművet. Akkor kiásták a gép maradványait, 6 méterről kerültek elő azok a roncsdarabok, amik az emlékmű tetején láthatók. Túlélő természetesen nem volt, és ezek az emberek a tengerpartra igyekeztek nyaralni. Tehát látszik, ott fel van tüntetve az életkoruk is, hogy nagyon főként fiatal emberek voltak.
Honnan, hová tartott ez a gép, és mi volt a probléma, mit lehet erről tudni?
Tehát a repülőgép fedélzetén 29 nyugat-német turista indult Münchenből Konstancáig a tengerpartra. Nekem mind a két nagyapám látta, az egyik postás volt, és ugye éppen ott a határban szállított valami küldeményt, a másik meg horgászott az érparton, és látszott, hogy kigyullad a gép, az égen forgott az égő, égett a szárny, és amikor leszakadt a szárny, akkor elkezdett pörögni a gép a levegőben, és utána a takarmányrép a földbe csapódott. Akik a helyszínre értek, a nagyapám is voltak éppen sokkot kaptak, nem láttak még ilyet. Tehát borzalmas látvány volt, mindent vérborított, füst, roncsok, és nagyon gyorsan ideértek a valamiféle nemzetbiztonsági alakulat, és elküldték onnan az embereket. Eleinte terrortámadásra gyanakodtak, természetesen nem az volt, és hát voltak éppen jó 50 évvel később állítottak ennek emléket.
Tehát titkosítva volt maga az esemény?
Nem, igazándiból nem volt titkosítva, csak ugye akkoriban hát tartottak attól, hogy esetleg ellenséges támadás, vagy terrortámadás, de végülis ez egy szerencsétlenség volt, meghibásodott a gép.
Amit nem látunk viszont, a száraz éren átívelő török hidat, ami vajon török híd, vagy későbbi híd, mi miatt nevezik ezt török hídnak?
Sámson talán leghíresebb nevezetessége ez az úgynevezett török híd, amiről mindenki azt gondolná, már csak a neve miatt is, hogy a törökök építették, de ez bebizonyosodott, hogy nem így történt.
Ez egy téglahíd.
Ez egy téglahíd, és ugyanolyan méretű téglákból készült, mint a Magtár. Bár magáról az építéséről nem találtam dokumentumokat, holott a Magtárról részletesen ír például a Károlyi Árvák vagyonleltára, de feltételezhető, hogy ugyanabban az évben, tehát az 1806-7 környékén épült. A másik bizonyíték, hogy nem a törökök építették, hogy még a 18. század végi térképeken nincs ez a híd. Tehát majd csak később.
Ezen út vezet keresztül most is? Tehát át lehet rajta kelni?
Igen, természetesen ez egy mezőgazdasági út megy keresztül, és ezen traktorok, teherautók, mindenféle jármű közlekedik. 80-as években felújították, és macskakövekkel szépen beborították, pusztulásnak indult, igen. De maga a híd az gyönyörű, szép.
Meg is nézzük. Itt a híd, igen, téglahíd, két nyílású, ahogy látom, és folyó, vagy valami kis patak megy
alatt? Száraz ér, ez a száraz ér, ugye azért nevezik így ezt az eret, mert néha kikiszárad, tehát ritkán van benne víz. A Nepomuki Szent János szobor a Szent János erőben volt arról szó, hogy ugye Sámson falu a Majorban volt, és ez voltak éppen azokból az időkből való ez a szobor. 1936-ban állították egy ugyanilyen régi szobornak a helyére, aminek szintén egy nagyon érdekes története van. Ember emlékezett óta itt az Érparton egy Nepomuki Szent János szobor állt, de egyszer van, amikor a 30-as években egy gazda ott hagyta a lajtos kocsiját a forró nyárban a szobor mellett, és megkérte, hogy vigyázzon rá, mert neki dolga akadt, és mire visszaért, a lajtos kocsi eltűnt, vagy pontosabban a víz eltűnt a kocsiból. Erre föl a legenda szerint, ezt is csak hallomásból ismerjük, tehát nincs írott forrás, a legenda szerint a ostorával lecsapta a fejét Szent Jánosnak, és ott volt a fejetlen szobor, és ekkor ugye utána ezt az egyház újra állította 1936-ban a régi szobrot, meg a legenda szerint eltemették ide a szobor alatti lévő dombra.
És akkor ez már egy új szobor most, amit itt látunk?
Hát annyira új, hogy közel 100 éves, és ugye maga Nepomuki Szent János érpartokon, vízpartokon szokott állni, ugye ő a vízbefúltak vízenjárók, vízimolnároknak a védőszentje, és hát ismerjük a szomorú történetét, ugye.
Békés Sámson látnivalóiról Kovács Szabina helytörténészt kérdeztem. Hogyan készült a gyufa? Ki volt a gyufagyártó, és milyen volt a gyufagyártó keret? Céhládák, faragott gyermekjátékok és más apró érdekességek fogadják az érkező vendégeket a Kiskun Múzeum látványtárának, kuriózumok és mindennapi apróságok szekciójában. Mészáros Márta múzeumigazgatót hallják.
A háztartás bemutatása után természetesen arra törekedtünk, hogy az ember öltözködés hez kapcsolódó házi, illetve később iparossá vált szakmáknak a bemutatását lehessen látni. Így jön először a textil, annak is különböző formái, hiszen itt nem csak gyapjúból, hanem inkább kenderből készítették a vásznakat. Hát majd pedig alapanyag szerint csoportosítottuk a mesterségeket, melyek azok, akik mondjuk textiliával dolgoznak, ilyenek mondjuk a kékfestők, vagy pedig a bőrrel, mondjuk jellemző volt Félegyházán a szűcs és a szűr készítők, utána a bőrművességnek a szíjgyártók, akik ugye lószerszámokat készítettek, majd pedig jön, és ami még bőr, ugye a különböző cipész, csizmadiamesterek, majd jönnek a fával készült mesterségek, utána pedig a fémmel készült mesterségek, az építőanyagok, majd pedig a gabonafeldolgozáshoz kapcsolódó, mint például a molnárok, a cukrászok vagy a pékeknek az eszközvilága.
És itt látunk egy nagyon érdekes eszközt, gyufamártó keretet. Hogyan készült a gyufa régen?
Ez már az iparosság idejéből való. Félegyházán az 1800-as évek végén jelent meg Kovács Ferenc gyufagyára, és abban a gyufagyárban használták ezt a gyufamártó keretet, amelybe beleszorították a kis gyufaszálakat, és ezt mártották bele a forró foszforba, ettől lett olyan kis piros feje a gyufaszálnak, amely utána meg lehetett gyújtani. De tulajdonképpen az, hogy a gyufafej, az éghető rész ilyen, meglegyen, ahhoz ilyen gyufamártó kereteket használtak, és ez ebből a gyufagyárból maradt meg, és így állítottuk ki.
több száz kis gyufa szálat szurkáltak bele ebbe a keretbe, és utána egyszerre mártották a foszforba. Hangszereket látunk, hangszerkészítőket, citerakészítő, ezt pedig itt egy ilyen kicsit
ez
vegyes.
Ez egy külön gyűjtemény, igen, inkább a legek meg a kuriózumoknak a bemutatása. Céládákat lehet látni, a lakatosok, kovácsoknak egy nagyon furfangos zárású céládáját, gyerekjátékokat mutatunk be, illetve olyan különleges faragásokat, amelyek azért ritkaság számba mennek. Itt láthatók bárányi jegyek, az anyajú, illetve a kis báránya ugyanolyan faragású bárányjegyet kapott, ettől tudta a pásztor igazából összepárasztatni, hogy melyik bárány, melyik anyához tartozik.
És ezt ráakasztották a nyakára?
Igen, ez a nyakára volt kötve, és akkor így lehetett tudni, tehát ez egy speciális kis jelzés a bárányjegyek. Ugye vannak a pityke-gombok, a különböző dohány, borotva tartók, amelyeknek gyönyörű faragások van, és trükkös szintén a nyitások. Házassági emlékek láthatók ott, amelyek szintén egy korszakot mutatnak. Ez a dobozba zárt menyasszonyi fátyol, koszorú és a fénykép, ez is egy korszakot mutat.
Kiskun félegyházán a múzeum az egykori Kiskun kerületi kapitányság börtönépületében kapott helyet. A helyiségek kiosztásán nem változtattak, de a régi terek új belső feladatokat kaptak.
És át is léptünk egy következő helyiségbe, ez pedig ilyen hadtörténet?
Egy félegyházi magángyűjtő, Varga Zoltánnak a gyűjteménye. A történet a monarchia katonaságának a tárgyi emlékeivel indul, és egészen a 20. század második feléig, második világháborún túli időszakig mutatja be. Egy nagyon gazdag gyűjteményről van szó, amelyet az Zoli az folyamatosan gyarapít. Most is gyarapítja, igen. Ezt a gyűjteményt igazából ő kezeli. Rendezvényeken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon ő itt van, bemutatókat tart, tárlatvezetéseket tart. Az ő ismerete, tudása és az egyes tárgyakhoz kapcsolódó történeteknek az ismerete az egyszerűen pótolhatatlan, úgyhogy ez a jó kapcsolat csak tovább folytatódik, és adunk neki teret, hogy lehetőséget legyen bemutatni.
Egy kis fegyvergyűjtemény.
Ez a legkisebb gyűjteménye igazából a Kiskun Múzeumnak a történeti tárból. Szúró, vágó és lőfegyverek kerültek itt bemutatásra ebben a látványtárban a 15. századtól a 20. század elejéig. Ez az épület rész, amelyben most vagyunk, és ahol ez a két kiállítás van, ez volt valamikor a női fogvatartó hely. Tehát így az épület történetből ezt be tudtuk azonosítani, tehát a férfiaktól elkülönítve tartották a nőket fogva, és nekik öt férőhely volt kialakítva. És emellett volt a börtönkápolna. Ez az egykori börtönkápolna. Ugye nádori utasításra kellett a fogházakhoz kialakítani ilyen szent, felszentelt helyet, amely kimondottan a raboknak az épülését szolgálták, valamint a vallások gyakorlására adott lehetőséget, és 1826-ban szentelték fel itt az egykori Kiskun kerületi kapitányságban a börtönkápolnát Szent Háromság tiszteletére, ma pedig itt, mint felszentelt helyként is, természetesen a szakrális emlékeket mutatjuk be a kiskunság vallási életének három nagy vallásához, hitéhez kapcsolódó emlékeket, a protestánsok, a zsidó, illetve a katolikus, római katolikus valláshoz kapcsolódó egyházi, illetve az otthoni ájtatosságnak a tárgyi emlékeit.
Akkor ez már a múzeumnak a gyűjtése, ahhoz, hogy megtöltsék ezt a teret?
Igen, tehát itt igazából nem maradt meg az épület részből, maga az épület rész maradt meg, ugye az oltárral, de a többi az igazából a múzeum, valamint a városban lévő két egyháznak, tehát a Zsalos-Boldogasszony templomnak, illetve a Szent István templomnak a gyűjteményéből, használati eszközeiből került, használati tárgyaiból kikerült, és azt tudjuk bemutatni.
Ez az űr terme, Magyari Béla emlékszoba Kiskun félegyházán, ez a következő, és talán a séta utolsó terme is.
Igen, ez az utolsó kiállítás, amit most meg tudunk mutatni. Ugye dr. Magyari Béla Kiskun félegyházán született 1949-ben, úgyhogy érettségit is itt tett. körülbelül középiskolás korában kezdett az egykori MHS reptéren vitorlázó repülést tanulni, és aztán így a repülés szerelmese lett, és ennek megfelelően ment katonatiszti főiskolára, és lett vadászpilóta, majd pedig jelentkezett a Interkozmosz űrprogramra, amelyet magyar-szovjet űrprogramban meghirdettek, és ugye a kiválasztottak közé került, de tartalékosként. Hatalmas gyűjteménye van, amelyet egész életében gyűjtött, gyarapított és megőrzött tulajdonképpen mindent. Ezt a hagyatékot a család ajánlotta föl a szülővárosnak, hogy ebből készüljön egy életút kiállítás. Úgyhogy letétben van nálunk ez a gyűjteményi anyag, amelyet be tudunk mutatni nagyon-nagyon büszkén.
Mészáros Márta múzeumigazgatóval Kiskunfélegyházán a Kiskun Múzeumban beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9:04-től.